És te ki vagy? Mindenkinek van egy története, a sajátja, ami számára a legfontosabb, a legélesebb, a leghitelesebb. Mindenkinek a saját története az igazi, amit ha megoszt másokkal, talán segíthet, erőt adhat, bátoríthat, akár reményt közvetíthet vele. Jó napot kívánok, Csata Orsolya vagyok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Szombatonként jelentkező műsorunkban olyan emberekkel készült beszélgetéseket hallhatnak, akik nehéz helyzetekből, kilátástalan körülmények közül álltak fel, léptek tovább. Küzdelmeikről, reménytelennek tűnő harcaikról beszélgetünk, de szó lesz arról is, hogy ők honnan merítették az erőt, mi jelentette számukra a kapaszkodót. Maradjanak velünk, tartalmas időtöltést kívánok! A műsor létrejöttéhez támogatókra is szükség van. Az És te ki vagy partnerei a Csíkszentmártoni Bocskorpékség és a Gyergyószentmiklósi Benedek Húsüzem. A Gyergyószentmiklósi Benedek Húsüzemben vagyunk, és egy olyan új termékről fogunk beszélgetni, ami mint kiderült nem is új, de hogy számomra teljesen új. Tehát, hogy én nem is hallottam, nem is ismerem ezt a terméket, úgyhogy arra kérem, hogy beszéljen egy kicsit róla, hogy kívánjuk meg mi is és a hallgatók is.
Igen, hát a sajtos karaljunkról van szó. Ez egy nagyon régi termékünk. Hadd nem mondjam most el, hogy honnan meg honnan nem jön, ugye, de a 90-es évek, amik még vendéglátással foglalkoztam, a 90-es évekből jön, egy nagyon jó barátomnak volt a találmánya. Vendéglőkben nagyon-nagyon sokat eladtunk, és elkezdtem gondolkodni, amikor megvettük a Benedek Húsüzemet, hogy hogy tudnám ezt a terméket nagyon-nagyon sok embernek az asztalára rárakni, hogy ne csak vendéglőkbe egyék ezt a sajtos karajt. És addig kísérleteztünk rajta, amíg tényleg a megfelelő minőségű sajtot, a megfelelő minőségű húst összerakva, összeállítva a prézlit, meg mindent, és nem több, mint ezt úgy lefagyasztva, hogy összeálljon, tényleg olyan legyen, mint az, amit készítettünk frissen az étteremben. Dolgoztunk rajta több mint egy évet. És egy év után született meg aztán olyan szinten, hogy azt mondtam, hogy na most akkor ezt ki lehet adni. És hál' Istennek most már 10 000 számba adunk el belőle, fagyos, tehát lefagyasszuk. Nagyon-nagyon szeretik a háziasszonyok. Nagyon szeretik, hiszen 6-7 perc alatt kész van. És mellé nagyon gyorsan egy pürét, vagy bármilyen hasábburgonyát, vagy bármit odarak, pillanatok alatt elővarázsol egy olyan asztalt, amit, hogyha a vendégek jönnek, azt mondják, hogy hát te mit csináltál ilyen gyorsan, mert még nem volt semmi sehol. Nagyon ízletes, nagyon finom, meg lehet kapni tényleg most már ezt nagyon sok üzletbe, ahol Benedek termékeket árulnak, szerintem nem hiányzik az üzletekből. Általában a fagyos hüttőkbe kell keresni.
Ez egy fontos információ, mert kiderült az előbbi terméknél is, hogy én a fagyos ételt nem ott kerestem. Ez akár egy ünnepi asztalra is kerülhet, nem?
Igen, így van. Szokták például felszeletelik, és ilyen szeletekbe kirakják, ilyen háromszögű kockákba, így aki picit, hogyha lehűl, akkor úgy lehet, mint a sütit úgy ropogtatni be. Isteni, nagyon-nagyon finom.
Köszönöm szépen. Bicsak Tibor 18 éve családjával Angliában él. Előtte viszont éveken keresztül Gyergyószentmiklós egyik legfontosabb embere volt, hiszen a város napján, Szent Miklós napján ő volt a Mikulás. És az ő zenekara az Inkognitó volt éveken keresztül a város legfontosabb napjának, december 6-ának a főszereplője. Belekészült beszélgetésünk következik a kommunizmus éveiben töltött gyermekévekről, kamaszkorról. Szó lesz a sorkatonaságról, amit Tibi harci készenlétben is töltött, mivel épp a 89-es forradalom idején volt katona. Aztán beszélgetünk a zenéről, a 90-es évekről, a lehetőségekről, a kisebbségi létről és arról, hogy milyen élmény volt először énekelni a magyar himnuszt a templomban. És nem utolsó sorban beszélgetünk Lafkádióról, hogy ki ő, kiderül a következő percekben. Köszönöm szépen neked a beszélgetést, kérem szépen, hogy beszélj arról, hogy mikor születtél, hol, és milyen volt a gyerekkorod.
Én 71-ben születtem Júliusi vagyok rák, azt azért fontos megjegyezzem, én hiszek a vonásokban, amit bizonyos egyek képviselnek, és az szerintem a zenei pályámon egy bizonyos fokig, ha annak lehet nevezni, az úgy elindított. Gyertyóba, hát mi egy korosztály vagyunk szinte, úgyhogy ismerős, hogy milyen volt akkoriban a 70-es években az élet. Én jól éreztem magam Gyergyóba, egy gazdálkodó családba születtem bele olyan szinten, hogy nagyapámnak nagy birtokai voltak, az egész édesanyámnak több testvére volt, mindenki benne volt. Természetesen ők voltak az a generáció, aki a második világháború után már menekült a föld elől, és hát, idézőjelben mondva, akkor egyre jobban visszajutották vissza. Én is már gyerekként csak azt tudtam, hogy van egy hatalmas nagy kertünk, egy hatalmas nagy csűr, de egy nagyon, nagyon kicsi ház, akkor nagymamámmal együtt laktunk. De viszont én azt imádtam. Minden, amit az ember vágyik manapság, önfenntartásra, hogy meglegyen, na hát az ott megvolt. Ott a ribizli bokrok, egres, megy, cseresznye, hátul a pityókaföld, tudatosan mondom pityóka, de mindenki tudja, hogy mi az, hanem krumpli, veteményes, akkora már állatok nem igazán voltak, csak nyúl, disznó, majorság, ahogy akkoriban lenni szokott. És hát egy gyereknek, egy kisgyereknek ez volt maga a mennyország. Mindig, amikor nagy széna begyűjtés akció volt, akkor jöttek az unokatestvérek, nagyon sok unokatestvérem volt, ott találkoztunk, de összegyűlt az egész família. Úgyhogy ilyen szinten én ezt nagyon szerettem, óvodába a mostani a szakiskolával átelemben volt a katolikus parókiának az épülete, az volt egy óvoda, és én oda jártam, azt imádtam, nagyon jó óvonénéim voltak, és én mindig énekeltem. Engem az óvonéim énekes pacsitájának neveztek. De ez olyan érdekes volt, mert a szüleim elváltak nagyon korán, én nem is emlékeztem apámra. Ő volt a muzikális a családba, de viszont ez úgy maradt, hiába voltam én távol. Ez nekem ösztönösen jött, ösztönösen folyamatosan énekeltem. Nem volt nagy nehézség nekem. Sőt, hát ez úgy bennem volt, én mindig szerettem szerepelni, megmutatni az Isten által adott tehetségemet. Úgyhogy az úgy teljesen végigkísért az életemben, és aztán jöttek az iskolát, azt az egyes iskolába jártam. Úgy, ezt az is egy nagyon érdekes időszak volt. Hát úgy visszagondolva, nekünk nem jutott olyan sok szomorúság akár, vagy nehézség a kommunizmusból kifolyólag, akkor gyerekként nem igazán törődtünk, vagy nem igazán érintett meg annyira. Amikor már elvégeztem az iskolát, akkor jöttek, amikor az embernek a tudata kezdett megnyílni, érettségű után, stb. Akkor látszott Isten igazából, hogy mi van. Az egész gyerekkoromra rátelepedett az, hogy, és ezt furcsáltam is mindig, hogy is van az, hogy mi ott vagyunk, székelyek vagyunk, történelemkönyveink nem írnak rólunk, a rómaiak és a dákok után honnan csöppentünk az égből, és hát az egész történetünk, meg mindent az tábortüzek mellett eldugva, elbújva tanultuk, tanították úgy a széke himnusz, mint a magyar himnusz, meg minden egyéb olyan dolgot, amit nem volt szabad akkoriban. Az érdekesség az volt, utána a Salamon Ernő liceumba kerültem, nagyon jó társaságban, nagyon élveztem, én nagyon jó korosztály voltunk. Nagyon összetartóak voltunk, úgy mondtam, inkább nem fertőzött meg minket úgy a szociális média, vagy bármilyen egyéb olyan kütyű, amiről ugye mindig beszélünk, és próbáljuk a gyerekeinket távol tartani. ha elmentünk valahová, mi beszélgettünk, azzal üttük el az időt, meg megtanultunk unatkozni és abból kitalálni dolgokat. Elég korán elkezdtem zenélni, de viszont sosem volt fenekem, hogy türelmesen végüljem az egészet. Szüleim nagyon támogattak, viszont hogyha azt mondtam, hogy hát én most már meguntam, akkor jó van, akkor van el legyen. Drága Ambrus Éva tanított engem hegedülni 6 évesen. 2 évet jártam hozzá, és hát mondta, hogy fél órát kell gyakorolni a hegedűn. Én akkor kitettem az órát, hogy nehogy túl gyakoroljak.
Ne, hogy több legyen.
Közben megtanultam szájharmonikán, és elfújtam ugyanazokat a dalokat. Na, a lényeg az, hogy úgy tűnt, hogy nem leszek hegedűművész. Úgyhogy aztán utána önerőből harmonikázni tanultam. A család nagyon támogató volt, a szüleim. Egy harmonikát kaptam, de utána gitározni tanultam. Ez persze mind önerőből, ami nem mindig a legjobb, mert olyan rossz beidegződéseket begyakorol az ember, amit aztán utána, én személy szerint én úgy voltam, hogy utána nagyon nehéz őket leküzdeni.
Zenesuli fel sem merült, hogy elmenni zenesuliba?
De felmerült, mert hát mondták, hogy Tibike olyan ügyes, hát próbálják meg, Gyergyóba ugye akkor be nem volt. Édesanyám becsülettel elvitt engem vásárhelyre, a zeneiskolába. Ott egy tanár bácsi, engem emlékszem, hogy kikérdezett, énekeltem, tudom is, én már nem emlékszem konkrétan, hogy mi volt, ez ötödik be lett volna, negyedikes voltam. És akkor kérdezte, hogy na, fiatalember, akkor jössz el jövőtől ide iskolába. És akkor én elgondolkoztam, szép körbenéztem, hát a vásárhelyi, csak minden palotár, úgy emlékeztem, hogy egy épület volt. Mondtam, hát én nem is tudom. Édesanyám mondta, jó, akkor megyünk haza. Megnyugvással. És hát, hogy a kisfiától nem kell elszakadjon olyan korán. De viszont az érdekesség az volt, hogy talán ez jó döntés volt, mert 9. osztályban nagyon sok olyan, hát sok, 2 osztály, olyan osztálytársam is volt, akik azért jöttek vissza Gyergyóba tanulni, mert megszűnt az iskola 9. Tehát teljesen ők kijárták azt a 4 évet.
És így egyik évről a másikra megszűnt a zeneiskola?
Persze. Hát ez 1986-ban, ugye, hát magyar iskola volt, stb. Megszűnt az iskola, ők teljesen. A zenei karrierük, úgymond, ami lehetett volna bármi, kerékbe tört az egyik Ditróból, a másik Alfaluból, és hát jártuk a Mechanikán. Mechanikát tanultuk, ugye akkoriban az volt ipari liceum, és teljesen ez így megszűnt. Hát én azzal vigasztaltam magam, hogy na, természetesen ez akkor jó döntés volt. És hát azzal utána már a középiskola, és hát ugye hát fel kellett felvételizzünk 11-be is, 10-ből. Hát a zene mindig ott volt, énekeltünk. Én tábortűzi gitározásnál tovább azért nem vittem. De viszont az úgy eléggé jól bejött, és hát mindig maradt az éneklés. A nagy bulik voltak, és hát amire büszke vagyok, büszkeik voltunk a 12 ír és 12C, egy nagyon komoly preszilveszteri bulit, vagy preszilveszteri előadást csináltunk. Mindig a 12-sök, akik mentek el. És visszajöttek olyankor régi végzősök, akik ott jártak, szülők, tanárok, és nagyon komolyan vettük, én is az egyik szervezője voltam ennek, és akkoriban elköltözött Gyergyóba Bocsárdi László, Bocsárdi Laci, és elhívtuk, hogy nézze meg, ő mint rendező tud-e valamit segíteni, és hát olyan szuperül, hát megrendezte úgymond abból, amit mi csináltunk, hogy egy fantasztikusan jó előadás, hogy 2 meg kellett ismételjük, külön a tanároknak is, akik nem voltak, úgyhogy ez nagyszerű volt. Ez sajnos hát nem volt videóra véve, hát az nagy szó volt annak idején, hogy hát semmit sem volt szabad. Minden tilos volt, és éppen ezért ezt ki is játszottuk persze, hogy lenni szokás. Tanáréneklés is az egy külön kihívás volt. Tömörülni nem lehetett, nagyobb társaság nem gyűlhetett össze, úgyhogy megbeszéltük, nem volt mobiltelefon, úgyhogy előre meg volt beszélve, hogy mikor indul ki, mikor három ember az út egyik oldalán, 5 perc múlva a másik oldalon 2, stb. Így mentünk el azokhoz a tanárokhoz, akik mertek minket vállalni, hogy bemeltünk hozzuk, és végig énekeltük őket. Volt olyan, pont éppen Ambrus Évánál énekeltünk, ő nem volt tanárunk, de viszont megkértük, hogy 2 szólamra tanítsa meg a Gaudiamus nekünk, és hát elmentünk hozzá is tiszteletből megénekelni. Volt a rendőrségnek egy árója, amelyik amikor éjszaka végigrecsegett a városnak, akkor tudtad, hogy az az. Úgyhogy éneklés közben hallottuk, hogy jön, gyorsan elhallgattunk, szóltunk, hogy bocsánat, mindjárt folytatjuk. Elment, és akkor befejeztük. A hazamenetel is pontosan úgy volt, ahogy jöttünk 3-as csoportokban, hogy véletlenül se kapjanak el. Utána jött ugye a felvételi mindenkinek, próbálkoztam én is az egyetemre. Híresen nehéz év volt, azt mondják, az 1989-es év felvételi szempontjából. Hát csak az okosak jutottak be a Salamonból is, és nem voltam közülük való. Éppen annyira okos nem voltam. Viszont azonnal besoroztak minket. Tehát, hogy kipihenjük a stresszt, ami a felvételével együtt járt. Elmentünk a tengerre egyet, a társaságunk. Voltunk vagy 10 talán, vagy egyszer még többen. Fantasztikusan nagy buli volt az a 10 nap a tengeren, de amikor jöttünk haza, akkor többek között, hát nem tudom, hogy válogattak össze, de nekem már a meghívóm megérkezett, úgyhogy szeptemberben be is soroztak. Előtte gyorsan munkahelyet találtam a villamossági vállalatnál, akkoriban nagy szó volt az, hogy hát valahol tartozzál, dolgozzál, mert hát nagy választások nem voltak, és hát amit leszereltem, akkor utána kezdődött az inkognitó. De az érdekesség az, hogy szerencse vagy szerencsétlenség, ott ért engem a forradalom, fent Máramarosba voltam én katona, és hát ez egy nagyon-nagyon érdekes periódusa volt az akkori életünknek. Részletekben nem bocsátkozok, mert mind általában hajnalosan bulikba szokták mondani, ugye a nők gyereknevelésről, a férfiak meg katonaságról beszélnek.
Hát ma már az ide ritkábban.
Hát na igen. Hát, már a mai fiatalok nagy érdeklődéssel, vagy tudom is, én nem tudom, de talán érdekli már őket, hallgatják, hogy mi volt. És hát most így visszagondolva, ez 30 éve, 32 éve volt, ha jól belegondolok, amikor én is születtem, nagyjából 30 év telt el a második világháborútól számítva, tehát olyan korokról beszélgetünk, amikor már az embereknek már nem igazán, aki nem élt benne, nem tudja hová tenni, vagy hogy értem.
De féltél akkor te?
Hát persze, hát volt, többször is volt halálfélelmem személy szerint, amikor készenlétben ültünk a terrorautókba, hogy minket is visznek harcolni a terroristákkal. Teljes fegyverzetbe, kézigránátok, stb. Minden. Mit tudom én, 3 hónap katonaság után, amikor hát besoroztak, hát ágyutöltelékek voltunk az egészen, a Isten őriz, valamire sort került volna. De szerencsére ez nem történt meg, úgyhogy ilyen szinten jó Istennek más céljai voltak velem, úgyhogy megúsztam.
Sok idő eltelt, amíg kiderült, vagy lehetett látni, hogy mi történik, vagy napok, vagy hetek? Vagy mennyi volt ez az idő, amíg nem lehetett tudni, hogy tényleg mi van? Mert én úgy emlékszem vissza, hogy az volt a legrosszabb, hogy nem lehetett tudni, mi van. Tehát, hogy mi
persze,
történik.
Persze, hát Borsa az mind a rejtélyenő előrejtott helyőrsége, ezt úgy kell elképzelni. Általában büntetett előéletű tisztek kerültek oda, mert jó messze volt az Isten háta mögött, ugye az ukrán határ nem messze van onnan. Ugye amikor elmentünk ilyen hadgyakorlatokra, akkor messze mutatták, hogy na, ott az már az ukrán határ. És nagyon sokan alkoholisták voltak, vagy nagyon sokat ittak tisztek. És hát mondták nekünk, hogyha vészriadó van, akkor az a... Persze nagyon sok rendes embert is találtam, és még érdekesebb, ami volt, nagyon sok magyar származású, vagy aki magyarul tökéletesen beszélt, viszont nem nyilvánult meg soha előttem, négy szem közt sem. És tehát Major Orosz, ez ilyen, tehát ilyen vezetéknév. A másikat is már nem emlékszem, de az is egy ilyen galambfalvi, vagy valami ilyesmi, tehát ilyen vezetékneve volt. És hát a kaszárnyának a vezetőjének a kislányát rendszeresen vittem az édesanyjához a kórházból, ő dolgozott, és a kislányjal magyarul beszélgettem. És kérdeztem, hogy és édesapád is beszél magyarul? Ért magyarul? Persze, hogy nem. De ő egy, hát egy skatujából kihúzott végtelen úriember volt, tehát egy igazi katona, előtte nem mertél szemébe nézni, szúrós tekintet, stb. De viszont mondom, volt olyan, hogy sokszor simán unalomból riadót fújattak, csak hogy ők is elüssék az unalmas perceket, így főleg hétvégenként, és ez december 17-én mindig tudtuk, mondták, hogy hát az a háborús riadó, hogyha azt a lámpát látod égni, amikor riadót fújnak, akkor a háborús készültség van. És hát ez, amikor megszólalt, akkor kimentünk, néztük, hű, hát részeg ez a tiszt, mert a riadókészül, háborús riadókészültséget lámpája, az a lámpa ég. De hát nem aludt el. Ez volt december 17-én, és akkor utána beletelt egy jó időbe, hogy na rájöjjünk, hogy akkor éppen mi van. Viszont hát azonnal háborús készültség volt, mindent meg kellett tenni az érdekében, ami azzal jár. A lőszerraktárak, amik 10-20-30 évvel, mit tudom én, le voltak zárva, és csak éppen néha ellenőrizni jártak be a tisztek, azokat nyitották, hordtuk ki ládákat éjjel-nappá téve, töltöttük a tárakat, meg ilyenek. Úgyhogy akkor látszott, hogy ez komoly.
Az érdekelne még, hogy emlékszel vissza arra az évre, amikor hazakerültél, és amikor hirtelen úgy tűnt, hogy kinyílt a világ, minden a lehetőség a miénk, nekünk mindent lehet, és el is érhetjük, csak tenni kell érte is. Szóval, hogy arra az évre, mert szerintem ezt se sokan élték meg, és nem is hiszem, hogy aki nem élte meg, az érti, hogy mit jelent, miről beszélek épp.
Persze. Hát egy régi világból, egy valóságból elmentem, és egy új valóságba tértem vissza. De nagyon sokáig nem találtam a helyem. Mert tehát annyira megváltozott minden, kinyílt a világ, de hát olyan szinten azért információs embargó volt egy fiatalnak, hogy nem nagyon lehetett tudni, hogy most az új lehetőségekhez mérten hová lehetne felvételizni, mit lehetne csinálni. Hát az emlékszem, hogy azt hiszem, hogy Mikulásra azért 90 decemberében, ugye szeptemberben szereltem le, már előtte is lehetett valamilyen vallásos, nem tudom már, de hát mentünk fel a templomba, és hát a magyar himnusz, meg székely himnuszt, szabadon énekelni, hát bocsogtak a könnyeim, mint bárki másnak. Még most is érzékenyen érint, ha az ember visszagondol. Na de hát nagyon sokáig nem találtam a helyemet, nem tudtam, hogy én most mit is csináljak, hogy is álljak ehhez a dologhoz, mert tényleg minden szabad, elvileg. Most már azért látom, hogy szabad emberként szabadon tettük azt, amit szabad. Azért korlátok ott voltak, de csak azt hallottam, hogy egyik ismerős és egyik barát és egyik haver is elment Magyarországra, a másik éppen az országon belül, nem tudom, hová ment. Tehát nagyon sokat vaciláltam, hogy mit tudnék kezdeni magammal. Ami alatt katona voltam, ugyancsak a villamossági vállalaton belül átszervezések voltak, és akkor megtartották a helyemet, de azzal a feltétellel, hogy leszerelek, azonnal el kell foglalni a pozíciót, másképp elveszíthetem. Tehát nem volt nagyon, talán egy hetem sem volt, hogy kipihenjem a katonaság fáradalmait, úgymond, és már is be kellett állni a táncba. És hát folyamatosan néztem, hogy mit lehet csinálni, mit a barátaim, ismerősök, barátok, akkori barátnőm és a húga is elkezdtek a Hóvirágba táncolni, és hát az nekem egy olyan világ volt, én mindig is imádtam, apám is annak idején szólistája volt a Hóvirág néptánc együttesnek, ő Danaliszék, Antal Jóskáék, akkori táncmesternek a generációja, úgyhogy hát és én is el kellett menjek, hát az külön élmény volt, mondtam, hogy úgy gondolom jó hangom van, szeretnék én is énekelni. Táncolni is megpróbáltam, de nem jött össze sosem, mert annyira elfoglalt voltam, hogy nem fért bele a komoly gyakorlás nekem, meg valahogy nem fért a fejembe, még mindig tanulunk most családilag néptáncolni. De ez mellett kialakult, volt egy bitkórus a katolikus templomon belül, csengék vezették, akkor oda is csatlakoztam, gitároztam, énekeltem, és hát 91-ben alakult az Inkognitó, tehát akkor volt ez, amikor a jégpályán, ugyannak idején, a publikon, a szabad korcsijázáson találkozott a város fiatalja, hát ez volt végig is a 80-as években is, tényleg a szórakozásunk ez volt a legfőképpen. Elmentünk korcsijázni és meg bámulni a csajokat, meg ők minket, meg ki tud jobban korcsijázni, meg kit húz, meg ilyenek. Úgyhogy így alakult jégpályán, beszélgettünk Zsákkal, amikor mondta, hogy megalakítja a zenekart, nem csatlakoznék énekesnek. Hát ha bár nem is, hogy megalakítja, mert már ők zenéltek, és már akkor oda is belógtam a Sülyeztőbe, és mindig hallgattam, amit ők játszanak, és hát nagyon érdekelt. Ezek olyan érdekes dolgok voltak. Nekem, akik Isten igazából példaképek voltak annak idején, Szabó Levi, ők ugye Ciklonnal, ők már 89-ben, előtt 88-ban elkezdtek próbálni, és hát azt imádtam, az egy külön világ volt, ugye rockzenét hallgatni. Többi zenekar, ugye Kriolit, meg ezek eléggé messze álltak tőlem, mert gyerekként azért nem is nagyon mehettem be a bulikba, amiket ők még szerveztek. És hát akkor így kezdődött el az Inkognitós korszak. Hát summa-summarum nem találtam helyem, úgymond, és akkor ezeket mind betöltöttem, de annyira, hogy a végén aztán tényleg úgy be voltam táblázva, hogy egyik erről szaladtam a másikra. Akkori zenész kollégák egyszer csináltak leírtak egy papírra leírták, hogy a Tibinek mik a programja, és hogy hova, mit csinál, és hogy miért nem lehetne ezt úgy átcsoportosítani, hogy a zenére még több időt szánjon.
Azért azt tegyük hozzá, hogy az Inkognitó az egy meghatározó zenekar volt. Lehet, hogy nem sokan tudnak, vagy nem esetleg nincs olyan nagy híre, mint egy befutott zenekarnak, de azok között a körülmények között egy kisvárosból nem is volt esélye nagyobb karriert befutni, vagy nagyobb hírnévre szerteni, de megjelent kazettátok, megjelent az első videóklip, ami szerintem még ma is egy nagyon kedves és szép, tehát hogy élmény azt megnézni. És hát a dalait szerintem a gyergyóiak, és nem csak az én generációm, kívülről tudják, nem?
Persze, persze, így van. Több hitem kellett volna legyen, én úgy gondolom. Az én valóságomat annyira megnyírbálta az a kor, úgy gondolom, amiben felnőttem, hogy én nem is nagyon mertem elhinni magamról, hogy hát eleinte persze, hogy na most akkor én rockstar lehetnék, és csinálhatnék valamit. Hát az egész koncertszervezések meg ilyenek, az eleinte is Zsák érdeme, és akkor utána, amikor Bakó Kálmán csatlakozott a zenekarhoz, ő tapasztaltabb zenészként még több kapcsolatot hozott be, és azon keresztül haladtunk. Viszont tényleg, hát annak idején toplistát vezettük a Kolozsvári Rádióban, Zilai Csabának a műsorában, és úgy szintén ő az Európai Időben is írt, meg sokfele másfele. Nagyobb eseményekre elmentünk, számítottak ránk. Amikor megjelent 92-ben a kazettánk, gyorsan összeálltak a dalok, amikor elkezdtünk zenélni, hogy bennem is volt néhány, meg Zsáknak is volt, meg aztán hát az alap kazettára valanyag meg volt. Akkor Kálmán csatlakozott, akkor újra áthangszereltük, két gitára, stb. Emeltük minőségileg is a zenét. elküldtem egy kazettát Magyarország ismerősöknek, és akkor indult a Ki mit tud. Ők beneveztek minket Magyarországról, és megjött a visszajelzés, hogy persze, hogy ne, mehetünk, kell induljunk a regionális meghallgatáson. De hát én mondtam, de hát mi nem odavalósiak vagyunk, sajnos mi erdélyek vagyunk, hát az akkor nem jó. Ha akarunk kijutni Budapestre, akkor Erdélybe kell megszervezni. És akkor hát megszerveztük Erdélybe, ki mit tudott. A kategóriánkban, ugye azt hiszem a hard rock, heavy metal, nem tudom, milyen kategóriába tovább jutottunk, a roll is úgy szintén tovább jutott, és a kóvádisz. Nagyon beleugrottam én, fülöttem ebbe a légkörbe, hogy folyamatosan csináltunk valamit. December 6-án és a városnapokon rendszeresen, hát úgy mondhatnám, hogy akkori rezidens zenekara voltunk a városnak több évig, és hát felkértek arra is, hogy városi Mikulásként is szerepeljek, amit nagy élvezettel csináltam, én sosem voltam színész, mindig is kacsingattam a színészet fele, de talán sose volt elég bátorságom meglépni. Ez nagyon érdekes, ez a biztos állás, és azt feladni holmi valami másért, azt én sosem mertem meglépni, és mindig csodáltam azoknak a bátorságát, akik ezen a vonalon elindultak. Viszont ilyes hajlamaimat azért jól kiéltem így a színpadon a zenekarral.
Aztán egyszer úgy döntöttél valahány év után, hogy elmész Gyergyóból, pedig minden szavadból süt, hogy te azt a helyet nagyon szereted, az embereket nagyon szereted, szóval, hogy te szereted Gyergyót.
Igen, hát csak röviden annyira visszatérve ugye a rákjegy és annak a pozitívumai, meg negatívumai. Hát ezen mindig is, amikor egyre jobban tudatosult bennem, hogy ezzel nekem dolgom van, akkor kezdtem ezen dolgozni, és én szívesen átadom a kezdeményezést, hogyha egocentrikusabb emberek vannak a csapatban, mert ez így tud jól működni. Tehát főleg nálam erősen dominál a holdjegy, ami nagyon előnyös a nőknek, a férfiaknak nem annyira. És hát így teljesen lefoglaltam magam otthon a zenével, a népzenével, minden egyéb dologgal, ami ezzel járt. És hát a munka az, hát a megélhetés volt, arra volt jó. Eltelt gyorsan 10 év, akkor döbbentem rá, hogy egy főiskolát, egy egyetemet is el kellene végezni, hogy legyen valamilyen képesítésem, és egyre többet, hát mindig is vágytam, az nekem egy nagy hiány volt nem megélni az egyetemi éveket. Na de hát az aztán így elmaradt, mert látogatás nélkül végig a Gábor Dénes főiskolát jártam ki többet magammal Csíkszeredába, viszont onnan közelebb már nem jött volna, mert indulásból úgy indult, hogy Gyergyóban ez nem lett. És ez az időszak is nagyon érdekes volt. És ténylegesen egy évvel előtte sem járt nekem a fejemben az, hogy én elmenjek, én jól éreztem magam. Sőt, bemerem becsülettel vallani, hogy irritáltak azok, akik elmentek. De jól visszagondolva most ennyi év után, Nem azért, hogy nekik jobb életük van, vagy bármi más, hanem szerintem tudatalatt én az ők bátorságukat irigyeltem, hogy megmerték lépni azt, amit én nem merek meglépni. Úgyhogy amikor a lehetőség adódott a feleségemnek, hogy kapott egy szerződést itt Angliába, akkor a helyzet adott volt. Ő nagyon elhatározta magát, neki nagyon nehéz volt váltani akart mindenféleképp. Úgy érezte, hogy Gyergyó nem az ő helye, és akkor ő elment. És hát természetesen, hogy ezt a lehetőséget én sem hagyhattam volna ki, ezt meg kellett próbálni, mind a szegény legény a hamuba sült pogácsával útnak induljon. És hát elmondhatatlan szabadságérzés az, amikor ültem egy bőröndel a repülőn, mentem utána jó néhány hónapra rá, hogy ő elment, mert be kellett fejezzem az államvizsgát, még ilyenek, mert ez egybeesett, de azt a szabadságérzést, hogy igenis felmertem mondani a nyugdíjas állásomat, mindenki hülyének gondolt akkor, hogy tényleg egy stabil állást felmesz mondani, és elmész, és hogy megmertem ezt lépni, és nem tudtam, hogy mi lesz, hogy lesz, csak annyit tudtam, hogy biztos, hogy jó lesz. És nagyon kellett, én úgy érzem, ez benne volt a pakliba, hogy ezt kipróbáljam magam ebben. Na már erre megtalálni aztán a választ, hogy ez mire jó, hát sok minden, ez megint tényleg nem férne bele a maradék 5 percünkbe. Úgyhogy egy nagyon érdekes időszaka kezdődött az életünknek, és jó volt megtapasztalni, jó még mindig is megtapasztalni és rácsodálkozni arra, ami a, hogy meddig tud elmenni az emberi nagyvonalúság. A jó oldalát vegyen például az angol létnek. Viszont szembesülni azzal is, hogy mekkorák a mi értékeink, amit ezt nem lehet pótolni. Itt a nyugati világban már rég kiölték azt a hovatartozás érzést, azt a nemzeti, egészséges nemzeti öntudatot. Tehát nem, ami szükséges ahhoz, hogy fennmaradjunk. És persze most nagyon sokan, akik esetleg hallgatnak, ellenkeznek vele, teljesen rendben van, nem vagyunk egyformák, de én ezt látom. És hát mindig is kacsingattunk hazafele, viszont teljesen nem volt benne az, hogy most mit szeretnék csinálni. Viszont már egy gyerekkel van, egy nagy fiunk, 13 éves lesz nem sokára. Teljesen átértékelődik az egész dolog, és mindenütt jó, ahol az ember úgy érzi magát, hogy otthon lehet. De Isten igazából, akik törődnek velünk, és akiknek számítunk, az otthon van. És innen tisztán látszik, hogy van azt a semmi okunk, kialakítottuk az életünket. Hát most már 18 év telt el azóta, hogy ide kijöttünk, kimondani sok. 18 év alatt visszaemlékszem, hogy 18 éves voltam, olyan sokat éltem, úgy éreztem, hogy mennyi mindent megéltem. Hát azóta is itt is tényleg ez van. És 100%-osan nem szakadtam, mert nem is tudtunk elszakadni. Zenei vonalon is olyan érdekes, a legutolsó fellépésem a zenekarral 2003-ban volt, és akkor 7 évente mind a mesében. 2010-ben volt egy nagy buli szervezve, hazamentem rá. A fiam nagyon apróka volt még, akkor ő is jött már velünk, akkor is én voltam a városi Mikulás, és hát még, hogyha még emlékszel rá, a posta épületéből, ablakból szálltam egy daruba be, és daru emelt át, és tett le a színpadra, meg minden ilyen őrültséget csináltunk. Én mosolyogtam akkor, hogy az itteni health and safety, mindenfajta egészségügyi, vagy a biztonsági munkahely, biztonsági szabályzatot megszegtünk csak azzal, hogy az ember ilyet csinál, nem kibiztosítva meg, stb. És akkor utána, megint 7 évre rá, az a nagy gyönyörűségért, hogy már a fiammal tudtam egy színpadon lenni 2017-ben a világvándoron. És hát most az idén is, biztos, hogy már hallottál róla, hogy Zilai Csaba egy Rocklexikont, Erdély Magyarok könyvét megírta, és turnézik Erdélyben, a könyvbemutatókat tart, és mi is fellépünk augusztus 6-án Gyergyóba az Egyfesten keretén belül a retro színpadon, és hát aki csak tud, az jöjjön el, mert ilyen még nem volt. És nem tudom, hogy ilyen még lesz-e, mert mindenki, aki eddig az Inkognitóban benne volt, az most ott lesz. Mindenki fog szerepelni, és tehát nagy élményre számítunk személy szerint is. És olyan tehát így tényleg, amióta fennállunk, és fennálltunk, és zenéltünk, ilyen még nem volt. Úgyhogy ez nagy élmény lesz nekünk is, és remélhetőleg a közönségnek is.
Tehát akkor ezt még mondjuk azért még egyszer, hogy augusztus 6-án, Gyergyószent Miklóson, az Egyfeszten.
Így van. Hát csak el kell olvasni a híreket, biztos, hogy megy a retro színpadon fogunk fellépni, ami pontosan most én nem tudom, hogy hol fogják felszerelni.
Befejezésként azért még muszáj elmond, hogy zenél a fiad.
Ő zongorázik, nagyon jó hangja van. Ő zongorázik, próbáltam tanítani gitározni, de nem vagyok jó tanár. Úgyhogy majd remélhetőleg, hogyha tényleg nagyon akar gitárosi pályára is lépni, akkor majd kerül egy jó tanárja, aki majd megtanítja. Szép hangja van, jól énekel, jelen pillanatban igen, zongorázik.
És még azt is mondd el, hogy azért előveszed a gitárt, leülsz, zenész, van még a fejed bandol, szerintem van, csak nem tudom, hogy van-e időt, kedved elővenni, leírni esetleg,
igen, szoktam néha gitározgatni, de így a alkotásra már nagyon-nagyon régóta nem használtam. És hát amiatt, hogy annyira ritka a tábortüzes, vagy házibulis, vagy akármilyen éneklés, a nyáron röhögtük el, olyan volt, mint egy öreg otthonban, amikor a rezidensek, hogy van az a nótana, tudod, hogy az amelyiket a nem tudom melyik zenekar énekel, hogy felejtünk már, ezt csinálni kell, gyakorolni kell sokat. Hát itt is nagyon sok évet a Bristoli Magyar Kisiskolát vezettem, meg önkéntese voltam ebben. Márk is, a fiam részt vett, úgyhogy egyéb más csodabogarakkal együtt, más magyar gyerekekkel közösen tudott lenni. Ez nagyszerű dolog volt, ezt már jó néhány éve továbbadtam a stafétát, és mások viszik most. Mindig is volt valami, amit csináltunk, ami mellé érdemes volt felzárkózni.
Mégis van egy plusz egy kérdés, amire nem muszáj válaszolni, de többször említetted, hogy amikor hazajöttél a katonaságtól, akkor nem találtad a helyed, nem találtad önmagad. Megtaláltad a helyed?
Nekünk nem. Nem. De nem tudom, hogy valaha is meg fogjuk-e mi találni. Tehát mi kisebbségi sorsba belecseppent emberek, nem tudom, hogy valaha is Isten igazából bárhol is meg tudjuk-e találni a helyünket. De ez nem keserűséggel mondom, ez csak mind tény. Ezzel látellenben hallottam egy nagyon jó bölcsességet, hogy a pásztorember leszúrta a hortobágyon a botját, és ahol leszúrta, ott volt a világ közepe. Úgyhogy én is leszúrom a botomat, akárhol vagyok, és az a világ közepe. Van egy nagyon érdekes könyv, az a címe Lafkádió, egy oroszlánról szól, nem tudom, ki írta, de az érdekesség az, hogy Afrikából átkerül Amerikába, mint oroszlán. És az emberek között él nagyon sokat a cirkuszban, de vágyik vissza, mert már ráún arra, ami vele történik, nem az ő világa, de már az oroszlán falkába sem tud beilleszkedni. Úgyhogy ilyen talán lafkádiók vagyunk mi is.
Köszönöm szépen.
De mindig is jól érezzük magat, akárhova megyünk.
Köszönöm.
Én is köszönöm, hogy rám gondoltál.
Ez volt az És te ki vagy e heti adása. Köszönöm, hogy velem töltötték ezt az órát. Találkozunk egy hét múlva. Munkatársam Csiszer Árpád nevében is kívánok további szép napot. Partnereink a Csíkszentmártoni Bocskor Pékség és a Gyergyószentmiklósi Benedek Húsüzem. Viszont hallásra!